Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Unió szakpolitikai magazinja, amit a Brux Info közreműködésével készítünk. A vonalban már Forris György, a Brux Info elemzője, szervusz!
Szervusz, jó estét!
Letette az esküt az Osztrák Néppárt és az Osztrák Szabadságpárt alkotta új osztrák kormány, sőt Sebastian Kurz kancellár már Brüsszelben is járt. Mi a különbség a Szabadságpárt mostani és korábbi kormányra kerülése között? Várható-e bármifajta európai nem tetszés nyilvánítás azért, mert az FPÖ újra a bécsi kormány tagja lett?
A visszautalás egy 17 évvel ezelőtti helyzetre szól, amikor Horváth Brüsszel szintén koalícióra lépett a Szabadságpárttal, megszakítva a szociáldemokratákkal addigi nagy koalíciós és az utána következő nagy koalíciós folyamatokat, és valóban 2000-ben a reagálás rendkívül fagyos volt. Viszont nagyon-nagyon sok minden különböző az akkori meg a mostani helyzethez képest. Akkor még csak 15 ország volt, tehát tulajdonképpen 14 ország reakciója adódott össze valami fajta politikai vegyértékké. Egyfelől, másfelől az akkori Szabadságpártot nagyon determinálta annak vezetője, Haider, aki még a koalíciós megállapodás előtti időkben több olyan megnyilvánulást is tett, amiből sokan erőteljes európai politikai kultúrában már nem nagyon tolerálható módon szimpátiát fejezett ki a korábbi nemzetszocialista náci korszakokhoz, időkhöz vagy intézkedésekhez. Konkrétan Adolf Hitler kapcsán is voltak tulajdonképpen szintén a politikai kultúrával, mai politikai kultúrával nehezen összeegyezhető szimpátiát kifejező nyilatkozatai. Szóval volt egy olyan vonulata az akkori Szabadságpártnak, ami egyfajta nácizmus képet is sokakban felvetett. Ezt vitatták úgy a szabadságpártiak, mint az osztrákoknak egy jelentős hányada, de ettől függetlenül ez a jelenség megvolt és hatott. Ma egészen más a helyzet. Részint Haider nem sokkal később autóbalesetben meghalt, és hozzá hasonló profilú politikus jelenleg azért nem nyomja rá a bélyegét a pártpolitikájára, túl azon, hogy szélső jobboldali megnyilvánulásokban persze nem szűkölködnek, beleértve az erőteljes idegengyűlöletet és rasszizmus különböző jelenek a megnyilvánulását, de ez már egy másik témakör. A másik, hogy általában érezhető az európai közvéleményben mára egy tendencia a jobbratolódásba, a jobbratolódás, a szélső jobboldal bizonyos fokú tolerálására, minden esetre a szélső jobboldal tényelésére, ez sok mindenből táplálkozik, ismert módon migrációs válságot emlegetik a legtöbbször, de hát említhetettük volna a gazdasági pénzügyi válságnak rengeteg következményét is, ami szintén lecsapódik a társadalmi, szociális, politikai folyamatokban. Más a közeg, amiben egy jobboldaltól, a középjobboldaltól jobbrább, szélső jobbrább álló párt megjelenése megtörténik valamelyik tagországban, aminek a kancellárja korábban külügyminiszterként jól lehet gyakran tett, szintén a közép-jobb politikához képest erőteljesebb, hangsúlyosabb kijelentéseket, de összességében európaisága nem volt sohasem megkérdőjelezett, nem véletlen egyébként, hogy első útja rögtön Brüsszelbe vitt. Tehát a közeg is más, ahol ez az osztrák fejlemény kiválthat reakciókat, és maga az osztrák helyzet is, és az osztrák konkrét szereplő, konkrét profilja is, a valamivel több mint másfél évtizeddel ezelőttihez képest azért nem állítható teljesen párhuzamban. A reakciókat tekintve ez egyébként látszik is, tehát úgy az Európai Tanács lengyel elnöke Donald Tusk, mint az Európai Bizottság luxemburgi elnöke Jean-Claude Juncker, mindketten néppártiak különben gratulált az új kormány megalakításához, és reményét fejezte ki, hogy az új kormány erőteljes, konstruktív, együttműködő európai politikát fog majd folytatni. Nem esett szó arról, hogy fenntartásaik lennének az összetétellel szembe, hasonlóan nyilatkozott Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke is. Kétségtelenül, hogy nem minden oldalon reagáltak így. Az európai parlamenti keretek között maradva a közép-bal vezetője Gianni Vitella, olasz baloldali politikus, már erőteljesen aggodalmának adott hangot azért, mert a szélső jobb megjelenik a asztal körül, és kap egyfajta szalonképességi bizonyítványt azzal, hogyha partnerként tekintenek rá, ők mindenképpen nyugtalanító jelenségnek tekinti. És valahol hasonlóképpen fogalmazott az Európai Bizottság tagjaként saját véleményét kifejezve Pierre Moscovici, aki, mint tudjuk, most jelenleg a gazdasági pénzügyi biztos. Ő történetesen 2000-ben, amikor a Schüssel kormány Szabadságpárttal koalíciót alkotott, a francia kormányban, az akkori baloldali francia kormányban tag volt államtitkárként, és nyilván benne még élénken élnek azok az emlékek, amit az akkori jelenlegi osztrák döntés kiváltott, beleértve egy kvázi szankciós periódust a tagországok és Ausztria között, mint egy fél éven át.
Ez bármifajta mintát, példát a mostani helyzetre, helyzetekre mutathat? Előfordulhat, hogy egy hasonló megoldással él akár Lengyelország, akár más állam, államok ellen az Európai Unió?
Mint ami 17 évvel ezelőtt volt. Gyakran emlegetik ezt a példát, és valóban a 17 évvel ezelőtti helyzet elég sajátságos volt, mert 3 évvel korábban fogadták el az amszterdami szerződést, majd éppen 2000-ben lesz aztán a nizzai szerződés, ahol először kerül megfogalmazásra a ma annyit emlegetett 7. cikkely, nevezetesen, hogyha valami országból eltérnek az Európai Uniós alapértékektől és alapelvektől, akkor a többiek elven felléphetnek ellenük. Amikor ez a igény megfogalmazódott egy ilyen cikkre, akkor mindenki tulajdonképpen a kelet-európai országokra gondolt, a frissen csatlakozott új demokráciákra, amelyek 10 évvel korábban még központosított piacgazdaságú pártállami rendszerben éltek, és sokan attól tartottak, hogy bármelyiküknél megtörténhet egyfajta visszarendeződés a kommunista időkbe, és erre viszont fel kellene készülni az Európai Uniónak, hogy ilyenkor mit lép. Na most ehhez képest 2000-ben az egyik karakterisztikusan nyugat-európai tagállamban, Ausztriában történt egy olyan politikai fejlemény, fordulat, ami sokakban szintén egyfajta ideológiai politikai idegenkedést váltott ki, és fölmerült valóban az, hogy már erre reagálni kellene. Ma ezt az emléket sokan úgy idézik fel, mint a valamely tagország elleni Európai Uniós fellépés, netán szankciók első példáját, de ez hamis emlékkép, ugyanis Európai Unió szinten tulajdonképpen soha nem vitatták meg az osztrák kérdést, nem tűzte napirendre se az Európai Bizottság, se a miniszterek tanácsa, pláne nem az Európai Tanács, tehát a csúcs találkozó, hogy mi is történt az osztrák belpolitikában. Informálisan volt egy olyan megegyezés, hogy mind a 14 tagország egy időben úgy dönt, hogy akkor meghatározatlan időre, ez végül is valamivel több mint fél év volt, átmenetileg felfüggesztik a politikai párbeszédet, a kétoldalú politikai párbeszédet az osztrák kormánnyal. Ez egy gesztusértékű dolog volt, tehát a napi munka folyt tovább, az üléseken mindenki részt vett, de például a miniszterek ülésén a baloldali, vagy akár liberális, vagy liberális gondolkodású néppárti politikusok, miniszterek mondjuk nem fogtak kezet a szabadságpárti osztrák miniszterekkel, és nem folyt elvben politikai szintű demonstratív kapcsolat vagy párbeszéd. Az egyes 14 akkori Európai Uniós tagországok kormányai és az osztrák kormány között, de ettől függetlenül az operatív napi munkák zajlottak, és az Európai Uniós ülések ugyanúgy megtartásra kerültek, és határozatokat meghozták. Ettől függetlenül volt egyfajta megcímkézettségi érzés az osztrákokon, és tudni lehetett, hogy sokan rendkívül módon idegenkedtek ettől. Mitől bizonyos fajta Európai Unió, meg egyes például éppen Belgium ellenesség azért megfogalmazódott az osztrákokban, az osztrák közvéleményben is akkoriban, de emögött végül is, mint mondtam, nem bármilyen formálisan felvállalt intézményesített Európai Unió szankció állt. Most, hogy ez a modell használható lehet-e jelen helyzetben, az már mindenképpen látszik, hogy például Lengyelország kapcsán, amennyiben valóban sor kerül arra, hogy az Európai Bizottság beélesíti a 7. cikk szerinti eljárás kezdeményezését, és ilyen jellegű ajánlásra fordul a tanácshoz, akkor a dolog nem csak az Európai Parlamentben, hanem most már az Európai Bizottság szintjén is Európai Uniós közösségi kérdésé válik, amit aztán a tagországok mindig visszautasíthatnak. Mindenképpen EU ügyről van szó. Az osztrákok idején 17 éve még nem volt ilyen, és a vezetőben már erről volt szó. A mostani első hivatalos Európai Uniós intézményi reagálások, vagy Junckernek gratulációja arra utalnak, hogy jelenleg nincs is étvágy arra, hogy a 17 évvel ezelőtti stílusban automatikusan ellenségesen lépjenek fel az osztrák kormánnyal szembe. Mindenképpen lesznek ezt követelő felszólalások, szerveződések, mozgalmak például az Európai Parlamenten belül, de hát az Európai Parlament eminensen egyébként is egy politikai testület, és a sokkal hamarabb kialakulnak ilyen tendenciák és indulatok.
Köszönöm az elmúlt percekben Fóris Györgyet, a Brux Info elemzőjét hallották. A brüsszeli hét műsora ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!